Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, nagy szeretettel köszöntöm ma esti igeszolgálónkat, Veres Gábor testvérünket, a Klapfatéri Református Gyülekezet lelkészét. Külön öröm számomra, hogy két római katolikus lelkipásztor testvér is itt van ma este közöttünk, hiszen ökumenikus közösségben vagyunk. A Zsóka Sándor testvér után megülült központi nagytemplom lelkipásztora és ott szolgáló helyettese, vagy káplánja, vagy beosztottja, nem tudom éppen, hogy mi a szakmai megfelelő, de értjük egymást. Ha Isten megtart bennünket és élünk, akkor a mai szolgálatot követően holnap a Pestezsébet központi gyülekezet adja az igeszolgálót, készüljünk majd a ma estére is, lélekben és imádságban is készüljünk holnapra is. Kezdjük meg alkalmunkat, és keressük ki az ökumenikus énekeskönyvünk 3-as számú énekét, és azt az éneket énekeljük végig, ökumenikus énekeskönyvünk 3-as számú énekét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni.
Segedelmünk legyen az Atyának, a Fiúnak és Szent Lélek Istennek nevében. Ámen. Mennyei édesatyánk, vajon felette való nagy bátorságé megszólítani a te nagy nevedet. Mi, akik por és hamu vagyunk, de te mégis ebből a sorsból, a bűn alá vetett, az elmúlás sorsából felemelsz, mert szereteted végtelen. Ezért merünk ma is megszólítani, háromszor szent nagy nevedben keresni életünk megoldásait, keresni reménységet, vigasztalást, bátorítást, keresni azt a jövendőt, amelyet nem magunk és magunknak, körös világokon belül, magányos szigetlakóként kívánunk építeni, hanem együtt és neked. A te dicsőségedre és az emberek szeretett népünk javára. Légy ezért közöttünk, Szent Háromság egy igaz Isten. Segíts, hogy úgy tegyünk, mint régen, telepedhessünk oda a te lábaidhoz, és beszélgess velünk, Jézusunk. Ámen. Szeretett testvéreim, a János írása szerint való Szent Evangélium nyílik meg ma ismét előttünk. Adja Isten, hogy ne csak könyvben, betűben és szóban, hanem lélekben is, igazságban. A János Evangéliumának a 4. fejezetéből a 10, 11 és 12. verset hallgassuk. Most imaheti csendes esténken ülve maradva Isten igéhez méltó elcsendesedő alázattal. Jézus így felelt: ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked, adj innom, te kértél volna tőle inni, és ő adott volna néked élő vizet. Mondja néki az asszony: Uram, nincs mivel merítened, a kút pedig mély, honnét vennéd tehát az élő vizet? Vagy talán te nagyobb vagy, ami atyánknál, Jákobnál, aki nekünk ezt a kútat adta, és ebből ivott ő maga, fiai is, és jószága is. Ámen. Drága testvéreim, ez a Biblia legfantasztikusabb, legnagyobb története. A tegnapi napon a kicsi unokámtól egy fantasztikus nagy puszit kaptam. Igaz, hogy nem akkor, amikor megérkezett, és nem akkor szoktam a fantasztikus és legnagyobb puszit kapni, amikor elmegy, hanem a játék hevében, amikor kockázunk, bujocskázunk, vagy memóriatársas játékot űzünk. És ilyenkor mondom, hogy ez volt a legnagyobb, legfantasztikusabb puszi. De kíváncsi vagyok, mikor fogja Julcsi azt mondani, hogy de Tati, ezt már a múltkor is így adtam neked. Mert hát valóban a múltkor is legnagyobb, legfantasztikusabb volt a puszi. Hát ilyen ez a történet is, testvéreim. A múltkori történet is az volt, a Biblia minden története, de most, amikor együtt körülüljük a Jákob kútját, akkor nem tehetjük nem érezni, hogy ez a legfantasztikusabb, legnagyobb bibliai történet, mert ebben a történetben a legfantasztikusabb és a legnagyobb dolgot mondja el Jézus Krisztus nekünk. Életkérdés ez a történet. A kútnál ülünk, és Jézus Urunk válaszol, most már harmadjára szólal meg Jézus. Az első megszólalás a történetben az volt, amikor így olvassuk, hogy megszólalt, megszólította az asszonyt. Persze ez a jézusi megszólalás, megszólítás még nem jelentette, hogy megragadta volna Jézus az asszonyt, nem jelentette azt, hogy magához kapcsolta, hogy megtérésre késztette volna, hanem egyszerűen felvette vele a kapcsolatot. De megszólította, és ha valakit megszólított közülünk is Jézus Krisztus az életben, ha valamelyikünkkel felvette Jézus az élet kapcsolatot, testvéreim, akkor azt tudtuk akkor, és mindig tudjuk, hogy milyen fantasztikus és nagy dolog, ha megszólít Jézus Krisztus. És túl vagyunk a második jézusi megszólaláson, amikor azt mondotta az asszonynak, hogy adj innom, amikor kért Jézus Krisztus. És átéltük ezt a csodát a tegnapi igében is, hiszen mi ahhoz vagyunk szokva, azt gyakoroljuk, hogy mi kérünk Jézustól, és most ő kér az asszonytól, és igéjén keresztül Szent Lelke által tőlünk. Ugye úgy mentél haza, testvérem, a tegnap, hogy azon gondolkodtál lelkedben, hogy vajon tőled mit kér Jézus. Én elmondom, testvéreim, hogy a tegnapi csendes imaesti istentiszteleten szívemben azt mérlegeltem, hogy az Úr Jézus annyi akadállyal küzd meg, annyi falat kell lebontson ebben a történetben, és egyszer csak azt éreztem, hogy ez így volt az életemben is, mert az életem legkülönbözőbb nagy forduló pontjainál mindig akadályok voltak, a születésem, a pályaválasztásom, a házasság, az egyes gyülekezeti munkák beindulása rendje, mindig gondoskodott az ördög akadályról, de Jézus mindig ott volt, és mindig értésemre adta, hogy nekem, aki akkor kaptam, mit kell adni. És most, drága testvéreim, a harmadik megszólalásában, drága Jézusunk, így olvastuk igénk 10. versében, felel, vagyis válaszol Jézus. Drága testvérem, vajon neked is felel, válaszol Jézus? Méltat téged válaszra, feleletre? Én hitvallás tételként, bizonyság tételként mondom el ezen a szent estén, testvéreim, ti néktek, hogy nekem mindig válaszolt Jézus Krisztus. És ne gondold, testvérem, hogy ez könnyű dolog volt, Jézus válaszát meghallani, megérteni, értelmezni. Nem mindig azonnal válaszolt Jézus, vagy lehet, testvéreim, hogy bűnöm és nyomorúságom folytán nem értettem meg mindig azonnal a Jézus válaszát. Lehet, hogy hosszú út van, még a Szentlélek útján is a mennyből a szívemig. De testvéreim, mindig rájöttem egyszer, egy kicsit később, hogy ez volt a Jézus válasza. És testvéreim, ez volt mindig életemnek az erőforrása, hogy válaszolt nekem Jézus, hogy legitimizálta Jézus a cselekedeteimet, hogy nem kellett abban a gyötrelemben éljek, hogy ezt csak én akartam és tettem, mert nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem egyedül a könyörülő Istené. Drága testvéreim, a reformációban éltük mi meg ezt igazán, hogy mit jelent, amikor Jézus válaszol, felel, és ezt mondja nekünk, ha ismernéd az Isten ajándékát. Milyen különös válasz Jézustól. Várnánk valami frappáns és gyakorlati feleletet. Valami helyzetre kész megoldást, és közben nem vesszük észre, hogy ez a bibliai ige, ez a jézusi válasz éppen olyan csoda, mint az előbbi megszólalása, hogy adj innom, mert maga az ige alak is a Bibliában annak a pillanatnyi cselekvésnek a kifejezése, az isteni csoda, amely ott és akkor valami fontosat készít elő. Ha ismernéd, azt mondja a szó jelentése, ha tudnád, hogy mi az Isten ajándéka, hogy milyen az Isten ajándéka, akkor, drága testvérem, magamtól is megkérdeztem, hogy vajon én tudom-e, hogy milyen az Isten ajándéka. Vagy csak tőletek fogom ezen az estén megkérdezni, és mint egy ex-katedra magasságából úgy érzem, hogy jó, hogy én tudom. Meg a testvéreim, nem könnyű tudni, hogy milyen csoda, nem könnyű ismerni az Isten ajándékát. Mert az Isten ajándéka, testvéreim, elsősorban szeretet. Nem szeretgetés, nem ömlengő vallomás, hanem valami csendes, mély, stabil érzés. Ma, különösen kismamáknál, szülőknél divat, hogy nagyon megölelgetik, nagyon megpuszilgatják a kisgyermekeiket, és mondják, szeretlek, szeretlek, úgy tudod, hogy szeretlek. Az Isten ajándéka, testvéreim, a szeretet. Ajándék a szeretet. Hosszú távú, és nem hosszú lejáratú, hanem soha el nem fogyó ajándék. Ez nem romlik meg, nem romlik el, nem inflálódik, ha az ajándék az Isten szeretete. Vajon életednek része-e ez az ajándék, testvérem? Az Isten ajándékát mi nem érdemeljük meg, nem jutalomból kapjuk, nem érdemeinkért, de bőkezűen kapjuk. Érthetetlen csoda. Kaptál-e szeretet ajándékot Istentől? Elmondom, intim és magán beszélgetés, de meg szoktam osztani a gyülekezettel. A feleségem valamelyik nap beszélget valakivel, és feltűnt, hogy milyen nyílt és őszinte, amikor azt mondja, hogy az a probléma nálatok, hogy egyikötökben sincs szeretet. Az anyában, a nagymamában, a gyermekben, az unokában. Ez a probléma, testvéreim. Ezért nem ismerjük az Isten ajándékát a gyülekezetekben, az egyházakban, mert nem érezzük, hogy ez az ajándék szeretetből van fabrikálva. Azt mondja a Biblia, hogy mit van, amit nem kaptál, ezért minden, amit kaptunk, az szeretet ajándék, és nem is lenne elég egy este, hogy számba vegyük ezt a sok ajándékot, de azt nem tehetjük meg, hogy ne nézzünk szembe azzal, hogy mi rendkívül gazdagon megajándékozott gyermekei vagyunk Istennek. És most testvéreim, maga az ajándék szólal meg, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki azt mondja neked. Testvéreim, maga az ajándék szólal meg. A gyermekeknek nagy csoda a sok beszélő ajándék. Beszél a Kati baba, és beszél a Maci, és beszél a Pingvin, és beszél a Tomi gyerek, és beszél az autó, és beszélnek a gyümölcsök. Ma ami a kisgyermekek kezében van, az általában mind beszél. Persze addig, amíg nem romlik el, vagy nem unják meg a gyermekek. Lehet ez azért is van, mert nincs elég alkalom és lehetőség a felnőttekkel, szülőkkel való beszélgetése, és rábízzuk az ajándékokra a gyermekeket. Valami deformáció, ez kétségtelen, úgy gondolom. És a Bibliában az élő ajándék beszél. Nem tudjuk itt még a nevét, ha együtt ülünk ezzel a samáriai asszonnyal, és nem is nevezzük meg, testvéreim, hát már csak azért se, hogy a következő esték prédikációját ne vegyük ki egymás szájából, lelkéből, de mi azért, ugye, ha egy kicsit összesúgunk, azért tudjuk, hogy ki ez az ajándék. Maga az ajándék szól. Ezért, ha kértél volna, mondja az ajándék, ha kértél volna tőle inni, ő adott volna neked. Drága testvéreim, valami nem misztérium, de valami élettitok veszi körül ezt a különös beszélgető kapcsolatot. Ha kértél volna, most egy kicsit dereng előttünk valami, hát hiszen előbb te kértél, hát ezért kértél, hogy most én is kérhessek, hogy egy kicsit megpiszkált bennem a kérés, a veled való kapcsolat valami vonatkozását, hogy megéreztesd velem, hogy tulajdonképpen nem is te akartál kérni, hanem én vagyok rászorulva arra, hogy kérjek. Nem kaptad rajta, testvérem, magad, hogy az Úristen, az Úr Jézus valamit kér tőled, és egyszer csak rájössz, hogy neked kell adni. Mert hát tulajdonképpen minden az övé. A teremtett nagyvilág, hatalom, bőség, minden az övé. Mert neked van, asszony, szükséged arra, hogy kérj. Neked van szükséged arra, hogy kérj, katolikus, református, evangélikus, baptista, nektek Isten gyermekeinek van szükségetek arra, hogy kérjetek, ne gondoljátok, hogy mindenetek megvan. Azt végképp ne gondoljátok, hogy a jóléti társadalommal tényleg mindenetek megvan. Csak egy hiba, csak egy kicsit úgy, mint a bodor zenélő kútyából egy csavart, egy szöget kell kivenni, és leáll a rendszer. Nektek kérni kell. Ne szokjatok le kérni, testvéreim. Tanítsátok meg egymást, a gyermekeiteket. Ne csak elnézést, de bocsánatot is kérni. Tanítsuk egymást kérni. Ne resteljük, ne szégyeljük. Egymásra szorultak is vagyunk, testvéreim. Higgyétek el, lelkipásztor a hívekre, és hívek a lelkipásztorra. Rászorultjai vagyunk az Istennek. Ne felejtsünk el kérni, sőt, fokozzuk a szót, könyörögni, rímánkodni, sírva, könnyekkel, mosollyal, de kérni, kérni szüntelen éjjel és nappal. Sokáig gondolkodtam Pál apostolnak szent igéjén, szüntelen imádkozzatok, szüntelen kérjetek, hát hogy lehet bármilyen foglalkozás közben ezt véghez vinni? Lehet, testvéreim, később jöttem rá. Az ember fogja a metró fogantyút és kér, imádkozik. Valamikor még prédikáció közben is kérek, jaj, Uram Isten, csak a következő gondolatot ne felejtsem el. Vagy tudjam kiolvasni a papíromról. Kérni szüntelen nekem, neked, mindnyájunknak. A nem kérő lelkész, a nem kérő gyülekezet, a nem kérő egyház leszegényedik, testvérei. Aki úgy van, mint Bódás János versében, hogy mi mindennel betel, torkunkig beteltünk, és nincs szent tűz, mi üzzön emészen. Ott baj van, testvéreim. Addig jó, amíg tudunk kérni. Mit kérjetek? Nagy kérdés, bár ezt nem is kellene felsorolni, mert ahogy felébredünk reggel, már elkezdjük a listát. Már álmunkban gyűjtögetjük az Isten felé benyújtandó reggeli listát. Megvan az 5 és 8 óra közötti lista, akkor még otthon vagyunk, a családi lista, aztán lesz a közlekedési listánk, aztán meg lesz a munkahelyi lista, aztán jön az a rövid bevásárló délután és intézési lista, és aztán van egy esti lista is, egy kicsi relaxáció, aztán már a végén már olyan fáradtak vagyunk, hogy se kérni, se hálát adni nem tudunk, elalszunk. Mit kérjünk? Az Úr Jézus, mert kútnál ülnek, csak is vízről beszél, és most fordul elő, testvéreim, a történetben először, nem eddig, most fordul elő ez az igazán szakrális kifejezés, hogy élő vizet. Azért mertem mondani, hogy egy szakrális kifejezés, mert a Biblia korában, világában ez egy megszokott kifejezés volt, hiszen élesen elkülönült a ciszternák, a gyűjtőmedencék vize, az állott, sokszor poshat víz, a források és a kútak állandóan felfrissülő, feltöltődő vizétől. Mind a kettő érték volt, mind a kettőért tudtak háborúzni, harcolni, a pásztorok is, a katonák is, de a két víz között olyan volt a távolság, ahogy szoktuk mondani, mint Makó és Jeruzsálem között. Élő vizet. Azért szakrális kifejezés, mert itt, ebben a történetben, a Biblia legfantasztikusabb, legszebb történetében most a víz megszentelődik. Jelkép, de annál több lesz, élet lesz, mert élő a víz. A lélek vizévé szentelődik, a bűnt eltörlő vízé szentelődik, az üdvösség és az örök élet üdítő italává szentelődik Jézus szavában, Jézus által. Ezért, testvérem, mintha ezt mondaná Jézus a samáriai asszonynak, és mintha ezt mondaná ezen a csendes estén nekünk is. Most ne nézzetek a 32 méter mély, 2 méter széles kávájú Jákob kútjára, pedig az fontos az örökségért is, mindig fontosak kútjaink, de most ne erre nézzetek. Mint azt mondaná az Úr Jézus Krisztus, hogy ne nézzetek most a ciszternák vizére, ne nézzetek a források vizére, ne nézzetek most arra, hogy a 21. század élő aranya, az élő víz, mármint a folyó vizek vize. Ne nézzetek arra, hogy Magyarország 90%-a alatt nagyon fontos vizek húzódnak az altalajban. Most ne foglalkozzatok a történet összefüggésében azzal, hogy ki az idegen, bár ezt a kérdést helyére kell tenni a Bibliában és az életben. Most ne azzal foglalkozzatok, hogy van-e mivel meríteni a vízből, és ne azzal foglalkozzatok, hogy ki a nagyobb nálatok, hanem nézzetek a lélek élő vizére. Kérdezzétek Jézust, mi a titka? Értsük meg, értsétek meg az élet vizének titkát. Ezt nem költői kérdésként tettem fel, testvéreim, csupán mert a bibliaolvasó kalauzunk is napok óta ennek a legfantasztikusabb, legnagyobb történetnek rendjén vezet, tusakodtam lelkemben, hogy mi az élő víz. És most erre az egyetemes imahétre itt áll előttünk a Bibliában, de nem szeretnék erre válaszolni a magam szavaival, hiszen az ökumenikus program köszöntő néhány sora olyan szépen foglalja össze, hogy szíves engedelmetekkel szó szerint elolvasom. A kút 32 méter, mély 2 méter az átmérője, forrás táplálja, fedett, a fedélen 2 merítő nyílás van, innen vitték az ivóvizet a város lakói. Ez a kút Petőfi Sándor szavait juttatja eszünkbe, amit a János Vitéz írása közben maga előtt látta, hogy Tündérországnak egy tó áll a közepén. Hát az életvize volt ez a tó itten. Mi templomunkban fedezzük fel az élet forrását. Ott hullott fejünkre a keresztelő kútnál az életvize. A hangzó ige hallatán Isten ígéjét hallgatva felfrissült a szívünk és az értelmünk. A templomunk jut eszünkbe, mely Isten jelenlétének helye, ahol összegyülekeznek az emberek, aki szomjas, annak Jézus ad inni az életvizének forrásából, Jelenések 21. A tér és idő feletti mindenható Isten hatásaival sokféle módon tud jelen lenni az anyagvilágban. Akár egyetlen helyen, többféleképpen is. Kitüntetett módon találkozunk vele templomainkban. Megjelenik előttünk az élet, az Éden folyója is, mely az élet folyama és a négy égtájat élettel árasztotta el, 1 Mózes 2, és amely az Isten és a bárány forrásából ered, Jelenések 22, nekünk ez az Éden a templom, az Isten közellétének a helye. Itt ered a mindent éltető víz, Ezékiel 47. Ezt olvassuk a próféta könyvében, hogy a templom küszöbe alól ered a forrás. Ott ered, ahol az érkező belép a templomba, hogy találkozzék Istennel. Ott ered, ahol az ige hallgató, a szentségekkel élő, kilép a templomból, hogy az élő vízzel felfrissülten járjon az életúton. Így indulsz el ma este, testvérem, te is. Vajon ez a bibliai asszony kérte-e, és elfogadta-e végül az élő vizet? Ez a kérdés ma a Bibliából, és a kérdés számunkra az, hogy vajon te és én, testvérem, igazán tudod-e, tudjuk-e kérni ezt az élő vizet, és elfogadjuk-e Jézustól, hogy úgy legyen, hogy az ige hallgatásával, a szentségekkel kilépünk templomunkból, hogy élő vízzel felfrissülten járjunk az életúton. Vajon így lesz ez velünk is? Ámen. Most csendesedjünk el egy darabka időre, testvéreim, kiki szívében imádkozzon, forgassa Isten üzenetét.
Úr Jézus, köszönjük ezt a sorozatot, köszönjük ezt a ökumenikusok országot, Samáriát, köszönjük, Urunk, ezt a beszélgetést, ami most egyszerűen megragadott, hogy miről beszélnek ma az emberek a mai kutaknál, a mai megállóban, miről beszél a világ, miről beszél a kerület, miről beszél a magyar ember, miről beszélnek maguk között a keresztények, ha találkoznak, és miről beszél a keresztény, ha világival találkozik. Urunk Istenünk, milyen sok valóban a sekélyes, a felszínes víz, felsőnes, talán már állott víz is, unalmas közhelyek, panasz állatok és panasz kocsolyák. És köszönöm, hogy mai égében emlékeztettél arra, hogy a mélység, a mély tartalmú gondolatok, és figyelmeztetsünk bennünket, hogy felelünk a körülöttünk lévőkért, hogy mélyről merített gondolatokat, témákat beszéljünk meg, ne a felszínes gondolatok.
Ámen.
Köszönjük, Úr Jézus, hogy te mindig válaszolsz. Sokszor a ki nem mondott kéréseinkre, kérdéseinkre is. Köszönjük néked, hogy mindig adsz csodálatos ajándékokat. Tölts meg bennünket a te szereteteddel, irgalmaddal, kegyelmeddel, hogy belőlük kis élővíznek a folyamai áradjanak. Köszönjük ezt a csodálatos történetedet. Egyáltalán mindig a jelenlétedet, ahogyan a mi számunkra is csodás történeteket alakítasz. Légy áldatunk, és szenteld meg minden esténket, minden óránkat. Amen.
Amen.
Köszönöm, hogy Jézus, hogy mind tartva kegyelmi idő, hogy te még szólsz, és mind válaszolhatunk. Add élő vizet mindjártunknak, minden napon az igény kell.
mesterséges Istenünk, mennyei édesatyánk, hálát adunk neked ezen a csendes estén, hogy nem vagyunk kúttalan néped. Őrizd meg bennünket, hogy legyünk mindig a te kútjaid, a te életadó vized, forrásod tájékán, lehetőleg minél közelebb a kút kávájához. Elérhető közelségben hozzád, templomainkban. Őrizd meg, Istenünk, hogy akarjunk és merjünk templom központú néped lenni. Mert innen jő ki az életnek vize. Innen vihetjük el abba a világba, amely rajtunk keresztül is várja az élet vizét. Jöjj, engedd, hogy érezzük méltóságunkat, megajándékozott voltunkat, és ehhez a méltósághoz képest éljünk, szóljunk, cselekedjünk. Áld meg élő vízzel életünket, hogy nehogy olyanok legyünk itt a földön, akik élünk és halottak vagyunk, és hogy életünk legyen az élet vize mellett a mennyeknek országában, amíg kegyelmedből oda elvezetsz, addig adj erőt, addig pecsételd el szeretetedet, addig erősíts betegségben, légy tenyereden hordozónk, itt és életünk nehéz helyein, óráiban, te légy gyógyító, megtartó csodánk, hogy dicsőítsünk, és örökkön örökké téged magasztaljunk. Számunkra kirendelt földi kegyelmi időnkben, s egykor az örök életben. Ámen. Imádkozzuk együtt az Úr Jézus Krisztus imádságát. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Lesz-e még a tiszteletű úr hirdetés? Nem? Igen. Drága testvéreimnek is áldott további estét kívánok, Isten szent igéjét forgatván szívünkben. Most záró énekünk következik, az esti perselyes adakozást is gyülekezet áldozatkész szeretetébe ajánljuk, tudván azt, hogy a jókedvű adakozókat szereti és megáldja Isten. Meleg szeretettel hívjuk, amint nagy tiszteletű úr is hirdette, a következő estékre gyülekezetünket, hogy ebben a szent történetben tovább gazdagodjunk és épüljünk. A záró ének után majd vegyük Isten áldását. Záró énekünk a 66. ének lesz, annak énekeljük mind a három versét. A 66. énekünk az ökuménikus énekeskönyv szerint így kezdődik: imádkozzatok és búzgón kérjetek. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Isten szeretete, Szent Lelkének ereje legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.